Emberek, beszélgetések, életre szóló ízemlékek. A Popfilter Extra támogatója a PIK.
Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Őszi minisorozatunk második részét hallják, és valójában rájöttem, hogy nekem van a legjobb dolgom a világon, ugyanis a PIK azt kérte, hogy találjuk ki, hogy kik azok az emberek, akiket úgy szívesen megvendégelnék, mert hogy tudom, hogy nagyon jól el tudnék velük beszélgetni, és hát te voltál az első, aki eszembe jutott, kedves mai vendégem, Oroszlán Szonya.
Ó, Adri, hát ez megható. Köszönöm szépen. Ráadásul mondhatnám, hogy nem is olyan rég beszélgettünk, de azért pont elég idő eltelt, hogy újra beszélgessünk.
Igen, és pont emiatt a beszélgetés miatt szerettem volna még többet tudni rólad, meg még több dologra lettem kíváncsi. Ez a jó interjú alany, tudod, akivel beszélgetsz, és még több kérdésed lesz. Úgyhogy meghívtalak, megvendégeltünk téged.
Hát nagyon örülök, köszönöm.
És nagyon kellemes feladatot kapsz, mert elsősorban arról foglak foggatni, hogy az ízek, az ízemlékek mit jelentenek a számodra, és ennek nyomán biztos vagyok benne, hogy egy csomó izgalmas sztori és érzés és minden egyéb majd felszínre kerül. Másrészt pedig olyan embereket hívtam ebbe a minisorozatba, akikben bár nagyon-nagyon távolról érkeznek egymáshoz képest, de akikben az a közös, hogy valami stabilitás mégiscsak van az életükben, tehát vannak olyan biztos pontok, amikhez vissza tudnak térni, és neked több ilyen is van az életedben, de majd te elmondod, hogy mik ezek.
Jó.
Szóval nagyon sok kérdésem van, és most olyasmodom, akkor azt kérem tőled, miután itt teleettük magunkat az előbb itt a VMN konyhájában.
Jó, hogy te beszélsz, mert még mindig emésztek.
Hogy húny be a szemed, és gondolj egy picit vissza a gyerekkorodra, hogy melyek a legkedvesebb ízemlékeid? Mik azok, amik a gyerekkorodat idézik?
Banán, sajt, mustár, és tudom, hogy a mák az egyik nagyon, nagyon sokat fogyasztott cucc mákos gubában.
Uh-huh.
Ez az első négy, ami így eszembe jut. Minden este, még ha vacsora is volt, utána a mustárt sajttal, vagy sajtot mustárral, tök mindegy, mert ugyanannyi volt a mustár, mint a sajt, úgyhogy mindegy, hogy fogalmazok. Sajt mustárral, mustár sajttal. Ez volt mindig a kívánságom vacsora után, és az anyukám így fölvágta ilyen csíkokra a sajtot, az általában valami trapista, vagy eldámító. És akkor a mustár sajttal. A banán pedig azért, mert amikor kicsi voltam, az volt az egyik első szavam, ami anyukám angolul beszélt hozzám, és akkor ezért a banánából nekem megmaradt a nana.
Uh-huh.
És akkor nagyon szerettem, hogy anyu összenyomkodta a banánt, és akkor volt a nana. Tehát ezek, amik így rögtön eszembe jutnak, és én most is ezeket eszem a legszívesebben. A sajt az nagyon komoly mennyiségben. És, ja, és ez várjál, hát még jobb. És a kolbász kenyérrel, hogy az apukámat se hagyjam ki, várjál, hát igen. Ami úgy nézett ki, hogy apu éjszakás volt mindig a filmgyárban, és amikor délután ledőlt, hogy a gyerek nyugton legyen, és menjen el tanulni, akkor az volt, hogy a kezembe adott egy szelet kenyeret, és egy ilyen, mit tudom én, 10 centis kolbász darabot. És akkor itt kolbász kenyérrel.
Egyébként nálunk nagyon hasonló. Igen. Apukámnak van egy ilyen szállóigéje, még ilyen, nem tudom, 20 éves koromban, amikor ugye utaztam haza, akkor előtte mindig fel kellett térképezni, hogy mit kérek, mit tudom én, születésnapomra, névnapomra, nem tudom, és egy idő után már csak azt kérdezte, hogy kolbász vagy szalonna.
Hú, a kolbász, ez egy nagyon, igen, az egy valahogy nekünk, lehet, hogy ez azért, mert nem tudom, Magyarországon elég jó kolbászok, de a kolbász, de egyébként figyelj, mai napig ezt teszem. Tehát az a durva, hogy sajt, mustár, kolbász, kenyér, ezek úgy nagyjából mindig ott vannak a konyhában.
Sőt, hát most a hangpróba, ami most már elárulhatjuk ezt a kulisszatitkot, hogy Dián Dóri minden vendégünktől ugye kell, hogy valamit kérdezzen, hogy belőjük a mikrofonok hangszínét, hangerejét, és mindenkitől azt szokta kérdezni, mit evett reggelire, és hát kiderült, hogy te egy szendvicses ember vagy.
Én szendvicses vagyok, igen. És szendvicses útközben szendvicses is, tehát hogy tényleg reggel, ha sietek, elkészítem, kávémat berakom egy kis termoszba, és csinálok egy szendvicset, és a kocsiban eszem meg, amíg megyek ide-oda. Anyukám a mai napig, ha utazom, akkor szendvicseket csinál a repülőre. Nehogy ilyen hajak a repülőn. Mondjuk most már az adagok mellett. Jó, hogy az anyám csinál szendvicseket. De mindig a szendvics, igen. A másik meg, amiért én ezeket eszem, mert nem vagyok édes szájú. Uh-huh. És nagyon egyszerűen, nekem például nehezen megy reggelire a gyümölcs is. Minden, ami édes, az apkásákkal is ez a bajom, hogy meg a műzlikkel is, hogy édes. Joghurtok. Én például este szívesebben eszem egy joghurtot, mint reggel. Nekem sós kell reggelire.
Hogyha egy picit távolabbról gondolunk az ízekre, akkor veled kapcsolatban nyilván az az első kérdésem, hogy amikor kin élsz, vagy kin éltél Amerikában, mert ugye te azért időről időre mész, és már gyerekkorodban, fiatal korodban is hosszabb időkig voltál kint Amerikában, hogy van-e olyan, ami ottani íz, és amikor itthon vagy, akkor az hiányzik, és van-e fordítva, hogy magyar íz, ami ott hiányzik neked?
Olyan, hogy ottani íz, ami itt hiányzik, olyan nincs.
Szerinted ez hogy lehet?
Azért, mert amit nem lehet megcsinálni Amerikában, és ezt próbáltam, és család, és nagynénék, és unokatestvérek, és én jó magam, mindig megpróbáltuk megcsinálni a magyar ételeket, és egyszerűen hiába próbálod megvenni az összetevőket, nem ugyanaz. És nem ugyanaz az íz. Hiába vittem ki a paprikát zsákszámra, a tejfölnek nem olyan íze van, hogy csinálja egy paprikás csirkét. Ugye nincs tévépaprika, ami szintén nekem egy ilyen, azt is a reggeli szendvicsekhez, az is egy elengedhetetlen része az én vitaminbevételemnek. A paradicsom sem olyan feltétlenül, és még akkor is, hogyha próbálsz ilyen delikát eszek, mert akkor is csak mondjuk olasz találsz, vagy ilyesmi. Speciál egyébként pixalámit néha lehet, tehát még azt lehet online rendelni valahogy, ezt tök jól megoldották. De akkor sem, tehát egyszerűen nem sikerült, és mindig nagyon sokat, amikor kinéltem, akkor is azért viszonylag sűrűn jártam haza, és mindig az első dolog volt az, hogy apu mit főz, magyaros legyen, mi van a hűtőben, kolbász, sajt, paprika, és ez nekem mindig nagyon hiányzott. Tehát mindig, amikor megkérdeztük, hogy mi az, ami Amerikában a legjobb, azt mondtam, hogy az a magyar konyha.
Aha. És fordítva viszont akkor
nem tudok ott mit, tehát nagyon nehéz, mindent lehet enni, és valamitől én nem tudom, hogy mi az, hogy valahogy nagyon egysíkúak egysíkú nekem, tehát akkor is, hogyha különböző ételekbe jár az ember, mondjuk nyilván ott nagyon jó a mexikói, amit így nagyon szeretek, meg ugye Amerikában mondjuk eszel a hamburger, de mondjuk egyszer eszel egy hamburgert, hú, de jó, de amikor mondjuk a kuzamosabb ideig vagy ki, akkor nem akarsz annyi hamburgert tenni, meg sült krumplit, meg ilyenek, szóval valahogy. És akkor elkezdtem főzögetni magamnak, és így is nehéz volt, tehát egész más. Nem tudod egyszerűen úgy pótolni, ahogy szeretnéd.
Hát a főzögetés azért az egy ilyen, hogy is mondjam, nagyon visszafogottan fogalmazol. Hát azért szép sikereid is vannak a konyhában.
Jó.
Na ne szerénykedj!
Nem, a főzögetést arra értem, hogy egyébként, amit szerintem biztos itthon is már próbálkoztak ezzel, vagy fognak, vagy nem tudom. Kint nagyon sok olyan cég van, akik, az a lényeg, hogy van egy heti menü, lehet választani 12 féle kajából, és akkor kiválasztod, hogy te mit szeretnél, minden kaja úgy van összerakva, hogy két személyre van. Uh-huh. És az alapanyagok vannak kiporciózva és összeválogatva egy-egy recepthez, és a recept is elkerül hozzád lépésről lépésre, és ezt egy dobozban házhoz szállítják, és lerakják az ajtód elé. És neked nincs más dolgod, mint hogy a kiporciózott dolgokat lépésről lépésre a recept szerint összerakd, ahogy kell. És ez azért jó, mert egyrészt egy csomó mindent megtanulsz, másrészt amiért én ezt nagyon szerettem, hogy ugye nincs pazarlás.
Igen.
Nem marad semmi, tehát tényleg elkészítesz két tányér kaját, és kész, és nem kell semmit kidobni, és nem marad hátra, és nincs, hogy mit csináljak még ezzel, nem tudom, négy, nem tudom, cukorrépával, bocsánat, lóba gondolkodom.
Lóba gondolkodom.
Igen, fehérrépával. Úgyhogy ezt én nagyon szerettem, és több ilyen céget kipróbáltam, és ott azért voltak variációk, meg uh-huh. fűszerek. Tehát ott ismerkedtem meg egy csomó olyan fűszerrel, amit addig nem ismertem. Úgyhogy azért mondom, hogy főzögetni, mert a főzésnek a nagy része az, hogy kitalált, hogy mit mivel, meg mi mihez illik, meg milyen fűszer, milyen húshoz, és ebbe azért én a mai napig nem vagyok jó, de most már azért egy kicsit jobban, meg nyilván a konyhafőnök műsorban azért tanultam ezt, azt.
Az milyen élmény volt neked? Tehát az a típusú szakács vagy, aki ilyen relaxból, vagy azért, mert feltölt, vagy kikapcsolódásgyanánt szoktál főzni, vagy az, aki ezt is inkább ilyen, egy ilyen nagyon tanulós, jó értelemben értsd, de tanulós vagyok, ember
de
vagy.
Nem a konyhában, tehát az annyira, sose érdekelt engem annyira a gasztronómia. Uh-huh. Nagyon szeretek enni, és tök érdekes, hogy ez nem, nincs párhuzamban azzal, hogy szeretek főzni. Főzök szívesen, és többek között azért szeretek főzni, mert szeretem tudni, hogy mit eszem, meg mi van benne, meg akkor nyilván megcsinálom a saját kedvenceimet, de például a versenyben is engem nem hajtott a versenyszellem, nem vagyok egy versenyző típus, másrészt nem is gondoltam, hogy én meg fogom nyerni a főzőversenyt. Tényleg azért mentem el, mert azt gondoltam, hogy biztos, hogy annyi olyat fogok tanulni, amit életemben nem is jutnék oda, hogy megtanuljak. De viszont ott nem lehetett nyugodtan főzni, tehát nyilván az arról szól, hogy ott gyorsan, praktikusan, időre verseny, és hozzáteszem, hogy viszont nagyon sok praktikus dolgot tanultam meg. Tehát mit tudja, gyorsan, hogy lehet fölvágni dolgokat, a gyors észjárás, hogy milyen nem tudom, edényt használjál, vagy ezek a, tehát ezek a praktikus dolgokat nagyon azt sikerült elsajátítanom. Úgy szoktam főzni egyébként, hogy több dolgot megcsinálok előre. Tehát én nem vagyok a mindennap főzős, hanem hogyha kedvet kapok, akkor viszont megcsinálok 3-4 dolgot, és akkor azt így elrakom, és akkor azt így eszegetem egy héten. Egyébként most egész nyáron ilyen mindenféle salátákra voltam rákattam, nagyon salátás vagyok, uh-huh. és rengeteg ilyen lesti pistopizott saláta receptem valamiket, így újra meg újra, tehát mindig föltöltöm a hűtőt a speckolt görög salimmal, akkor van egy ilyen kecskesajtos, kapros uborkos salátám, ami mindig, akkor van korianderes, jogurtos görög padlizsás salé, és ezek általában ott vannak a hűtőszekrényemben.
Egyébként az, amit mondtam az előbb, hogy tanulós vagy, ez volt az egyik, ami nagyon lenyűgözött, az kicsit nagy szó ide, de igen, tehát igazából nekem az imponál, hogy amikor beszélgettünk annak idején a Pályacsúcs című műsorban, akkor az volt a legelső benyomásom, hogy elképesztő ez a nő, folyamatosan azt nézi, hogy hogyan tud fejlődni, mit tud még tanulni, és tényleg egy csomó féle dolgot, tehát hogy más területekről is mindenféle új dolgokat tanulsz. Most például láttam az egyik videódat, mondtam, hogy minden reggel szeretnék egy ilyen videót nézni az Instagramodon, ahogy a lónak a nyelvét. Jó, figyelj, igen. Aki nem látta ezt a videót, képzeljék el Oroszlán Szonyát a Dani szájában, gyakorol, a Dani a ló.
Igen, nem a Dani
volt.
Csinálta.
Ja, bocsánat, ez nem a Dani volt?
Ez nem a Dani volt, ez egy kliensem ez volt.
Tehát, hogy konkrétan a ló nyelvét. Mit csináltál? Masszíroztad?
Nem, igazából semmit nem csináltam a ló nyelvével, azt hagytam, hogy csak megfogtam a lónak a nyelvét nagyon finoman, és kiúztam a szájából, azért, hogy a ló elkezdje akarni visszahúzogatni a nyelvét, és nyitogassa az állkapcsát, amivel rengeteg izmot, fejizmot, nyakizmot, melkasizmot, hasizmot. Tehát, hogyha elkezded mondjuk ugye a nyelvedet mozgatni a szádban, akkor rájössz, hogy mennyi izmot mozgat ez meg a szervezetedben, vagy a testedben, és ez a módszer, amit én most csinálok, csak ez most hülyén hangzik, nem azon, hogy oda megyek egy lordába, és kihúzom a lónak a nyelvét, hanem
ez a Masterson metódus.
Ez a Masterson metód, igen. És ezt Amerikában tanultam meg ezt a módszert. Ez igazából ez a holisztikus gyógyászat. Egyre többet használják egyébként, és állatorvosok is egyre többet ajánlják a lótartóknak. Ennek az a lényege, hogy ez tulajdonképpen egy manuál fizikoterápia lovon, egy kicsit a masszázs, kicsit a kiropraktor, kicsit az akupresszúrának az ötvözetei, pontokat stimulálok, akár meridian pontokat, akár akupresszúráspontokat, a lóval való kommunikációval, a ló nekem jelzi, hogy hol vannak gócpontok, stresszpontok, érzékenység, fájdalom. Van egy gyakorlatsorozat, amit végigcsinálunk, hajlítások, nyújtások. Tulajdonképpen 2 órán keresztül megtornáztatom a lovat, nincs olyan testrésze, olyan izma, amin nem megyünk át, vagy nyújtásba, vagy erősítésbe. És rengeteget dolgozik a ló, tehát ez egy interaktív dolog. Uh-huh. Tehát én tulajdonképpen elindítok benne valami mozdulatsorozatot, de a végén ő az, aki befejezi azt a mozdulatsort. Érzed úgy, hogy lovaknál ez olyan reakciókba jön ki, ahogy kijön a stressz. Például úgy embereknél is, hogy stressz, és akkor ásítasz. Na, ezek mind elengedések. Ugye akkor, ha ásítasz, elenyednek az izmok. Tehát megy ki a görcsbe. És akkor lovaknál ez nyaldosás, rágcsálás, ásítás, vakarózás, mindenféle össze-vissza hajtogatják magukat. És nyilván, hogy nálunk is embereknél, hogy minél kevésbé vagy stresszes, meg feszült, meg fizikailag is feszült, annál hatékonyabban tudsz létezni. És ugyanez a lovaknál, legyen ez hobbiló, vagy legyen ez versenyló, egy teljesítménylovak, nyilván egy-egy ilyen kezelés után a ló egyrészt megnyugszik idegileg is, de fizikailag is az egész teste, ugye, ki van mozogva, meg
hát
van
nyújtva. Most felraktál egy előtte-utána képet. Aha. Nagyon iszonyú látványos, hogy a testtartása, az igen, izomtónusai, minden tök máshogy néz ki az utána fotón.
Ez nekem is meglepő, ezt nemrég kezdtem el, ezt az előtte-utána fotót, hogy én magam is lássam, hogy mi történik. Mellett, hogy nyilván jó ezt így látni, és vannak lovak, akiknél nem, mondjuk ez a ló, azért tettem ki, mert ez nagyon látványos volt, te pont tegnap dolgoztam vele, de mindig látványos, csak van, amikor sokkal élesebb, tudom én, lótest ismerő szemek látják csak meg azokat a különbségeket, vagy egy nagyon pici izomtónus változást esetleg. Egy olyan lónál mondjuk, akinek eleve olyan izomzata van, mondjuk beszélünk itt versenylóról, ami egyébként is össze van nyilván rakva, és tip-top testalkat, de még azon is 2 órás kezelés, amit csinálok, és nagyon-nagyon-nagyon sokat. Hát mondom, ez is ugyan, hogy nézzek, hogy például megnézed a te tartásod, mondjuk mielőtt elmész a masszázshoz, masszörhöz, és akkor itt fáj, ott fáj, kompenzált, és ezt sem veszed, hogy kompenzálsz, és mondjuk feljebb tartod az egyik vállad, vagy kevésbé terhelsz az egyik lábadra, mert fáj a derekad, vagy valami, és elmész egy masszörhöz, végyúrja a testedet, és kijössz, megrázod magad,
és konkrétan és mérhetően vagy. Magasabb vagyok például persze. Csontkovácsolás után.
Igen, szóval igen. Ez ugyanaz, csak ez lovakra specializálódik, és mondom, ebben a mostani világban, ahol már nem csak azon, hogy jó, szúrjunk be egy fájdalomcsillapítót, azt menjen, hanem tényleg figyelnek arra, hogy a lónak jó legyen, és nyilván a teljesítmény is jobb lesz egy egészségesebb állattól. És hát én teljesen oda vagyok ezért a melóért. Azt kell, hogy mondjam, ez nekem is olyan visszajelzés.
Figyelj, én ezt imádom nézni, amikor videókat
raksz. Tekergetem a...
Igen, ennek is van egy terápiás jellege, igen, hogy random, nem tudom, 2 adás felvétel között azt nézem, hogy az oroszlán szonya mit csinál. Figyelj, te nagyon izgalmas látni. És egyébként lehet, hogy nagyon buta kérdés. Mert nem, mert kutyás vagy te is, szóval igen, te érted, hogy miért fogalmazódik meg bennem, hogy ilyenkor a te lovad nem féltékeny utána, hogy nem, tehát érzi más lovak szagát rajtad például?
Hát pont tegnap gondolkoztam ezen, mert egyenesen egy másik lottól mentem hozzá, és egy kicsit olyan sértődöttnek terepen.
Tani, megértem!
És egy kicsit, hogy nem tudom, hol jártál. Igen, mert a kutya is ugye megérzi, ha igen, más kutyával vagy. Szerintem érzi, de az a helyzet, hogy igazából az egészet az én lovam miatt kezdtem el. Tehát én amikor örökbefogadtam a Danit, nem, mert lovagoltam előtte, már 13 éve ismerem azt a lovat, és lassan 8 éve az enyém, de úgy értem az örökbefogadást, hogy azért ott a lovarda, bár ott kicsit leszázalékoltam, mert Sánta volt, iskolaló volt, úgyhogy akkor én elhoztam, hogy akkor majd Daninak lesznek békés nyugodt idős, vagy nyugdíjas évei, ehhez képest tegnap is kint voltunk egy majdnem 2 órás terepen, és lobog a haja, ahogy vágtázik. Tehát 25 éves volt szeptember 12-én, tehát fantasztikus állapotban van. De ő volt az, aki ezt nekem így elkezdte, hogy én tanuljam meg a lovat, tanuljam meg a fizikai részét, tanuljam meg az anatómiát, tanuljam meg, hogy lehet jól. És tényleg az enyémmel kezdődött, őt hoztam először rendbe. Úgyhogy szerintem ő ezeket pontosan tudja, hogy az én távol létem Amerikában, az is szintén annak a nagy része, ugye ezek az állat egészségügyi tanulmányok voltak. Úgyhogy szerintem ő ezt tudja, mert ezt igazából, ha megkérdeznéd, biztos azt mondaná, hogy ezt ő találta ki.
Képzeld, itt volt 2 hete a Halász Judit, és ugye ő is lovagol nagyon fiatal kora óta, És azt mondta, hogy ő már amikor kezdő színész volt, akkor nagyon sok mindent már tudott. Mondjuk a, hogy is mondjam, tehát arról az életformáról, ami a színészettel jár, mert hogy neki azt a lovasport megtanította. És egyrészt a partnerekkel való együttműködésről is nagyon sokat tanult a lovától, akit Karcsinak hívta.
Karcsi! Jaj, de jó!
Karesz, igen. És nagyon szép, olyan szépen beszélő is a lováról, mint te, még nagyon-nagyon sok év távlatából is. És hogy azt mondta, hogy ő nagyon sokat kapott emberileg is a lovaktól, meg igen. magától, arról, tehát a lovakról való tanulástól is nagyon sokat kapott.
Hát az állatok mindig, és hát a kutya is, szóval ne adjuk ki a kutyát ebből, a ló csak azért kuriózum, meg azért más, mert a kutya az teljesen feltétel nélküli szeretet, és ahogy elmész, már hiányzol neki, ahogy megjött, tehát kimész a mosdóba, és már hiányzol neki. A ló meg olyan, hogy azt szokták mondani, hogy a ló kétszer örül, akkor, amikor megjössz, és akkor, amikor elmész.
Introvertáltabb.
Igen, tehát ők tényleg úgy vannak vele, meg úgy van kedve veled lenni, de úgy elég is egy idő után, meg például, hogyha, és ezt nekem hosszú idő volt megtanulni, de ez például egyébként, amikor terápiát csinálok lovakkal, most már ezt nagyon zsigerből csinálom, de ezt is a saját lovam tanította meg, hogy tudjak teljesen neutrális szinten lenni. Tehát semmilyen haragot, mérget, dühöt, szomorúságot, ízét, semmit nem bírtak oda a lóhoz, mert nem befolyásolható, tehát csak vele kell, hogy foglalkozzak. Mm-hmm. Akkor egy tök neutrális szinten, és együtt fogunk fejlődni, együtt fogjuk megélni azt az egy-két órát. Hogy hagyjam kint az összes dolgomat, a munkámat, a magánéletet, mindent hagyjak ki a lóarda a kapuján. És ez nagyon érdekes volt, iszonyú nehéz volt megtanulni, de most nyilván, hogy idegen lovakhoz megyek oda, és azt kérem, hogy add ide a nyelved, légy szíves, ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha kap egy teljesen, tehát nem kaphat egy ideges embert, nem kaphat egy antipatikus embert.
Hát ugye láttuk nem is olyan rég, amikor ugye körbe ment, az egész világon körbe futott az a videó, ugye, hogy az öttusázó versenyző, hogy bánt a lóval, illetve mennyire nem tudtak együttműködni. Tehát azért azt gondolom, hogy talán azt már a szélesebb közvélemény is tudja, hogy ez egy bonyolult kapcsolat, és nem arról igen. szól, hogy te majd aztán beidomítod a lovat, és azt csinálja, amit mondasz. Jó esetben nyilván a kutyával, meg a többi állattal persze. sem így kellene, hogy működjön. De abba belegondoltál már egyébként, hogy mennyire sokat teszel azért, hogy ezt egyre több ember tudja, hogy bánunk jól az állatokkal, hogyan figyelünk oda az állatoknak a lelkére, és hogy ez nem egy ilyen lilaköd, uh-huh. hanem nem tudom, én azt gondolom, hogy talán ezt régen, sok-sok-sok száz évvel ezelőtt talán jobban tudták az emberek, hogy egy ló az mennyire fontos, és mennyire társ, és nem egy házi állat. És azt gondolom,
hát házi állat olyan szint, hát úgy házi állat, hogy ugye van egy ilyen mondás is, hogy a kutya, a ló, meg az ember egyivásúak. Mm. És ez nem is nagyon vannak meg egymás nélkül. A ló megvan, a kutya kevésbé, de a ló azért megvan ember nélkül, de a lónak is azért jó azt tudni, hogy jó, akkor ő etett, mindig van hova menni, vigyázz rám, ugye azért a lovaknál ott van, tehát ugyanúgy, mint a kutyát elviszed, kozmetikus, az egy levágod a körmét, a lónak is a pata, meg ezek. Szóval az, amikor vadlovak vannak kint, tudom én, most nem tudom Magyarországon, hol vannak vadlovak, Hortobágy vagy valahol, de tudom én, Amerikában számtalan helyen a vadmusztángok, meg hát nagyon sok mongol, mit tudom én, rengeteg, és ők azért ahhoz vannak szokva, de amikor egy ló elkezd domestikált lenni, és ugye Európában, meg a háborúk miatt, meg a parasztok a földműveléshez elkezdték ezeket az állatokat használni, meg a közlekedésben, ugye nekünk az nagyon, bárcsak úgy lenne, meg itt, hogy lóháton lehetne közlekedni, de
honnan hogy... Elképzelek a Dózsa György úton simán lóháton.
Igen, hát figyelj, nem lenne gondolat. Parkoláson sem. Elférek én kocsik közt. Szóval, hogy amióta ugye domestikált a ló, és hát azért elég régóta, tehát mondom, még mindig azért vannak vadlovak, de De azóta a mi felelősségünk tényleg az, hogy oké, hogy mi használjuk őket erre, arra, amarra, és ez nekik is jó nagyon sokszor, és egyébként nem győzöm hangsúlyozni, nagyon sok állatvédő áll mindig ott a versenyeken, és én, hogy ennyire benne vagyok most már ebbe, és dolgozom tényleg rendes galopversenylóval, meg ilyen-olyan sportlovakkal, azok, akik ezt csinálják, azok nagyon lefigyelnek az állatokra, mind fizikailag, mind lelkileg, érzelmileg. És igen, akkor viszont, hogyha már domestikált, akkor jó egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami túlmegy azon, hogy gyere ide, földobom a izét, nyerget, és megyünk, mert ha nincs kapcsolat, akkor jöhetnek a bajok, vagy ott akkor történnek az ilyen. Mert a ló ugye átveszi a, tehát nekik, a lovaknak is, kutyáknak is hatodik érzékük van, és abszolút átveszik a. Hiába teszel úgy, mintha nem lenne rossz kedved, ha rossz kedved van, tudja, hogy rossz kedved van.
Hát abszolút. Abszolút, ezt megérzik. Igen. Az állatok. Még a macskák is, pedig azt mondják, persze, hogy a macskák aztán végképp önálló entitások, de hogy annyira állatok éreznek mindent.
Tudják az állatok ezt. És mondom, ez nagyon érdekes, hogy most is a Nemzeti Vágtán voltam kint, és ott is álltak a zászlókkal. Állatkínzás, el nem tudom mondani, hogy mennyire élvezik a versenyt például. Tehát én kimegyek a saját lovammal, meg van neki a barátja, az egyik az Álmos, meg a Tücsi, akit a Csajának szoktam nevezni. És ráadásul ez az öreg brigád.
Mert úgy imádom, hogy róluk beszélsz.
A hülye gyerekek tényleg. Hogy 25 az enyém, az Álmos 23, a Tücsi meg 21. És kimennek, és elindul bennük a versenyszellem. Tehát az van, hogy ki az erősebb, ki a gyorsabb, én vagyok az idősebb, én leszek. Tehát az, hogy mi fölülünk rájuk, és versenyzünk velük, az nem állatkínzás, meg nem, jó, most nem beszélek arról, amikor tényleg mondjuk vannak ilyen, nem tudom, doping botrányok, meg ilyenek, mert az gáz, meg amikor tényleg mondjuk egy nem egészséges lovat versenyeztetnek, de azért a többnyire azért ezt észre csinálják. De hogy az állatok, amellett, hogy persze a ló 24-ből 23-at legelne legszívesebben, de azért ők nagyon szeretnek ők is csinálni valamit. Ez olyan, mintha mi egész nap ülnénk a kanapén és ennénk. Jó, sok ember szeretné ezt, de...
Egy-egy napra nem rossz, de azért na.
Igen.
Figyelj, én kitaláltam, hogy neked melyik filmet kellene újra forgatni a te főszerepléseddel.
Na... Filmesek, most figyeljetek.
Igen, szeretném, hogyha Oroszlán Szonyával leforgatnátok a Misfits című filmet, ami az egyik, sőt, igazából a kedvenc Marilyn Monroe filmem.
Ó!
Minden van benne, ami te vagy. Van benne vadló, van benne dráma, van benne...
Isten, de régi filmet hoztál fel.
És én rájöttem, hogy ez basszus a tökéletes kombó lenne, és akkor végre egyszer mindenki látná azt a moziban, meg mindenhol, egyrészt azt, ami te vagy a civil életben, hogy mennyire imádod a lovakat, és igen, csodálod őket, és mekkora lelked van, másrészt pedig az egy olyan szerep, ami egyébként a Marilyn Monroe karrierében is tulajdonképpen, igen, nagyon sok mindent azért megmutatott abból a mélységből, amire ő színészileg képes.
Hát igen, meg közben csajos is, de igen.
Ugye?
Igen.
Na,
igen.
Én ezt kitaláltam.
Jó,
neked.
Ez jó ötlet.
Színpadon nehezen kivitelezhető, sajnos.
Jó, de nem a film, igen, filmen, főleg a lovas dolgokat azért, lovas dolgokat filmen. Egyébként most forognak lovas filmek, de mindig a fiúk lovagolnak benne.
De mi? Azért, mert ilyen korhű módon, aha, a fiúknak, igen, kell lóra pattanni?
Fiúk pattannak lóra.
Pedig most már Bridgerton óta azt gondolom, hogy lehetne a kicsit lazabban.
Most kezdet nézte, elkezdtem nézni 1883-at, ami a Yellowstone sorozatnak az előzménye, és nekem az egyik kedvenc utazásom kint Amerikában az ez volt, ez a tehéncsorda hajtás Montanában, a hegyekben, kábolyokkal. És ülsz a lóháton, és toligálod a 1200 fős marha csordát egyik dombról a másikra. Hát ez azért nem volt semmi.
Azért az érdekel, hogy hogyan... Tehát bekopogtattál oda, és azt mondtad, hogy hello, Oroszlán Szonya vagyok, és szeretnék veletek marhákat terelni?
Azért ezek szervezettek, szóval vannak, van olyan, ami ez mondjuk egy komolyabb, itt kellett tudni rendesen lovagolni, tehát ez tényleg rendes csordahajtás volt, meg vannak azért ilyen Amerikában ugye mindent meg lehet csinálni, mindent ki lehet próbálni, csak ki kell fizetni. És, de tényleg, tehát mindenkinek megvalósulhat az álma. És hát nekem ez volt az álmom, úgyhogy ezek azért ilyen szervezett utak, de mondjuk pont ilyen turistáknak szervezik, mint én, aki azt mondja, hogy figyelj, én ezt szeretném csinálni, és keljünk a nappal, és feküdjünk a holddal, és együnk a szendvicset a földön, ott is szendvics. Igen, szóval azért, de az utazás az amúgy is nekem egy ilyen teljes becsípődésem.
És akkor, amikor tényleg ott a nappal keltél, tudtad, hogy hány órán át kell utána a mai nyerekben lenned, meg hogy tehát nyilván
8-9
nem...
órát.
Igen, tehát hogy azért ez egy komoly fizikai, nem tudom, megpróbáltatás, de nyilván élvezettel csináltad, de azért a... Tehát, hogy ez olyan, mint amikor én elmegyek a kertembe fűkaszálni, hogy tök jó, biztos ilyen viccesen hangzik, meg így sokan nevetnek rajta, de valójában, amikor ott vagy, akkor azért kiköpöd a tüdőd néha, hogy... Közben szoktál magaddal beszélgetni, hogy figyelj, Szonya, nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet volt?
Nem. Tehát tényleg az van, hogy azért fáj, meg jó leszállni ott a nap végén azért. De pont az a jó a lovaglásra, hogy amikor... Tehát akkor érzed, hogy tulajdonképpen most egy jót lovagoltál, amikor azt mondod, hogy na most leszállok. Most akkor úgy leszállok, mert most már nem érzem a fenekem. Az jó, tehát amikor eljutsz oda.
És a másik véglet az, hogy úristen, én innentől egész életemben ezt akarom csinálni, ez nem fordul meg a fejedben?
Hát bárcsak, igen. De nem, biztos, hogy olyan érdekes volt, hogy voltak kisgyerekek, akik ebben nőttek fel. És akkor én jöttem ugye a városból részé, és mondtam nekik, hogy a gyerekek, nektek van a legjobb életetek, hát ezt csináljátok. Ja, igen, elég uncsi tud lenni. Tudod, és annyira fura, hogy ezt, hát persze, hát a születése óta, érted, ott ül a hegyen, abba a házba, abba az egész, az a farmjuk, semmi más nem lát, néha persze télen bemennek a városba, de akkor is egy farmon élnek, és ezt csinálja, érted, de az egész, tehát ez generációkról generációra megy egy ilyen farm, és, vagy ranchnek nevezzük, mert inkább ranchnek hívják, és ők meg ezt látják, tehát ők meg nyilván ebből akarnak kiszakadni, miközben te odamész nagyvárosi ember, és azt mondod, hogy nem volt térerő egy hétig, de jó volt. Nem volt internet. Tehát a legnagyobb probléma az volt, hogy reggel, nem tudom, 5-kor be kellett a mezőről hajtani a lovakat, és felnyergelni. Tehát ez
más. Ott tapasztaltál bármiféle, hogy nem néztek furcsán rád? Most pont a héten jelent meg egy cikkem arról, hogy amikor mindenféle férfias idézőjelben dolgokat csinálok, ilyen szerszámokkal, meg gépekkel, akkor azért rengeteg okoskodás, meg ilyen mansplaininget kapok, hogy ott nem volt bármi ilyen előítélet, amikor befizettél erre a kalandra?
Hát nem, mert régen azért a nők is lóháton közlekedtek. Úgyhogy szemtelen olyan könyvet olvastam, életrajzi könyvet, ahol tényleg a 800-as években, tudom én, elindult egy tanárnő tanítani egyik amerikai kisvárosból a másikba, és lóháton kellett, mert nem volt más, hogy hát nem volt pénzed mondjuk, akkor nem tudtál lovaskocsit bérelni, hanem akkor felpakoltad a lovat, azt mentél. Tehát a ló az egy olyan közlekedési eszköz volt, hogy férfi, nő, gyerek, azért, tehát az nem, egyáltalán nem. Sőt, hát ott is voltak rendes cowgirlok, szóval nagyon, ugye a rodeóban is nem minden fajában, mert nagyon sok részből áll a rodeó, de nagyon sok csaj is van, aki nyomja a feladatokat, tehát szerintem ez nem olyan, például az, amit mondasz, hogy szerszámok, én bárcsak tudnék, mit tudom én, egy csomó minden olyan tök jó, amikor egy nő tud barkácsolni, meg összeszerelni.
Figyelj, ha megtanítasz lovagolni, megtanítalak barkácsolni.
Tudsz barkácsolni.
Igen. De lovagolni soha nem lovagoltam.
Hát figyelj, ott is izé kemény, erősnek kell lenni, mert azért patákat kell. Azt hiszik az ember, hogy a lovaglás az abból áll, hogy kimegyek, föl van nyergem, az fölülök és megyünk. Emlékszem, egyszer volt egy interjú, amikor megkérdezte tőlem az újságíró, halálkom olyan, hogy és mit sportol? Nem lovagolok. Jó, de mit sportol?
Ne!
Hát jó, tudjuk, jó, maga csak ül a lovon. És mondtam, hogy ült már maga a lovon? Tudj, nem. Mondom, akkor szerintem üljön fel egy lóra, csak egy fél órát, vagy egy 10 percet, és majd utána kérdezze meg ugyanezt. Meg ugye azt, hogy nem tudják, hogy tehát ha fönnmaradni a lovon, mondjuk az már maga a sport, de a másik, hogy hogy a lovaglás része a pucolás, tehát ott is ott. A kikaparni a patát, egy lába 100 kiló, tehát hogy azt lepucolni egy egész lovat, aki sárba hemperget télvíz idején, és az rászárat sarat egy egész 5-600 kilós állatról le kell félni. Szóval, hogy azért ott van meló.
Hát meg látom, hogy mi cipeld a zsákokat, hát kaja.
A zsákok, igen. Szóval is azért cipekedés, igen. Érdekes, hogy régen például, amikor úsztam, akkor mindig nagyon utáltam úszni, mert hogy milyen macerás az egész, hogy odamész, levetkőzöl, úszósapka, mit tudom én, akkor leúszod, akkor vizes vagy, akkor lefürdesz, hajat szárítasz, fölöltesz, az egész olyan mondom, úristen, órák mennek el, és gyűlöltem ezért, hogy ez egy olyan sport, ami ilyen hosszú, sokáig tart, és miközben azt hiszem, hogy talán a lovaglás az egyik tehát leghosszabban készül, tényleg az van, hogy legalább minimum 3 órát töltesz a lovardával, mert mire el tudsz indulni, hogy lovagolok egy órát, azelőtt, mit tudom én, mi kimész, tényleg lepucolod, fölnyergeled, visszafele ugyanez, lenyergeled, lepucolod, megeteted, stb., hogy érdekes, hogy nem az úszás, magával az úszásra volt bajom, és nem a
hosszában. Hát igen, már most viszont a helyeden vagy azt csinálod, amit nagyon szeretsz. És akkor meg is érkeztünk a biztos ponthoz. Tehát, hogy nem kell nagyon érdeklődnöm, hogy mi a biztos pont az életedben, mert teljesen egyértelműen az állatszeretet, a lovad, és a kutyád most mindjárt hozzá is tennéd gyorsan, hogy és ne feledkezzünk meg Haniról.
Meg a Hani.
De tényleg, hogy bárhol repkedsz a világban, meg bármit csinálsz, de hogy ez egy biztos pont, hogy...
Hát meg mindig lóháton, most is a következő utazásom az is lovas út Izlandon. Izlandi pónikkal.
A nagyon cuki pónikkal.
Azok nagyon cukik. De egyébként még mindig színésznő vagyok, tehát úgy tudok beszélni erről a lovas dologról, mint hogyha ez lenne a fő foglalkozásom, a manuálterapeuta. De egyébként azért is jött ez ennyire be az életembe, mert ez nagyon jól kiegészíti a színészetet. Ahogy a Halász Judit is mondta, hogy ő a ló által tanult meg színészet lenni. Nekem a színészet fókuszálása, koncentrációja, bele tudod helyezni magad helyzetekbe, érzelmekbe, stb. Nekem meg pont a lovaglásba segített a színészet.
A másik nagyon fontos élményem veled kapcsolatban, és bocsánat, hogy ilyen személyes élményekkel hozakodok elő, de szerintem azért hasznosak ezek az ilyen kis kulisszatitkok, mert esetleg olyan dolgokra is, vagy olyan dolgokról is szó eshet így, ami nem biztos, hogy mindig mindenki számára egyértelmű. Amikor erre az élő adásra készültünk közösen, mondjuk nálam jobban senki nem volt beszarva, mert beugró műsorvezető voltam, és kicsit mély víz volt, hogy így fogalmazzak, és figyeltelek benneteket, ahogy próbáltatok az adásra készülve. Én nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon sok művésszel, színésszel, tehát előadó művészekkel, és tehát színpadi művészekkel nagyon sokat találkozom, meg nagyon sokat dolgozhattam a pályám során, de azt hiszem, hogy az egyik legmeglepőbb az volt, amikor téged láttalak próbálni, és aztán láttam azt, hogy élőben az adás alatt hogyan működsz a színpadon. Te olyan, mintha egy másik ember lennél, és ez abszolút nem jó vagy rossz, hanem egy ilyen csoda, ami történik a szemed előtt. Hogy...
Ezt hogy érted? Ez tök érdekes, hogy úgyhogy tök lazán próbálok, és így csak így lerohanom.
Nem, elképesztően tudatos vagy, tehát az nekem tényleg leesett az állam, hogy te pontosan tudtad, hogy neked hányszor kell lejárnod, amikor már úgy érezted, hogy te már ez benned van, akkor utána szóltál, hogy nem akarod ezt már túlpróbálni, és ez egyébként ez kívülről úgy is tűnhet, hogy te már most már lusta vagy, és már nem akarod, és én mondtam, hogy nem, ez elképesztő,
nem
hogy
ez
valaki...
koncentráció,
pontosan.
Szeretem, nem szeretem kiégetni a próbát.
Ez nagyon...
De jó, hogy ez neked így lejött.
Mert én ezt nem láttam korábban, hogy valaki ennyire tudott, mert mint hogy ez nehogy félreértse bárki, tehát hogy hogy ennyire élesen még soha nem láttam azt magam előtt, hogy te pontosan tudod azt, hogy neked hányszor kell, mit kell, és honnantól kezdve lesz sok, és honnantól kezdesz ráfeszülni. Ez az egyik. A másik, hogy te egy olyan dalt választottál, ami Hát szerintem, hogyha az összes rólad élő sztereotípiát veszük, akkor valószínűleg ez az utolsó dalom, vagy maximum még valami hörgős metált választhattál volna. Az Alabama szongot, igen, amit... Igen, és ugye nyilván a Doors feldolgozásból hát ismerik még többen, de hogy ez a Mahagoni városának felemelkedése és bukása című, hát mondjuk operából van, mert azon is vitatkoznak, hogy ez opera vagy nem, de hogy és az egy nagyon nehéz dal. Azt nagyon nehéz úgy előadni, hogy ott megálljon tényleg a levegő, és ott megállt a levegő a próbán is, amikor te elkezdted ezt.
Hát köszönöm. Valószínűleg azért, mert teljes szívből csináltam, és azért nem szeretem ellőni a próbám. Tehát azért én tényleg az előad, én nagyon szeretek próbálni azért, hogy tudjam, hol a helyem, tudjam, hova megyek, mit fog játszani a zongorista, hol a fény, hol lesz a izé. Tehát a körülmények miatt szeretek próbálni, nem magam miatt szeretek próbálni, azt én már le tudom előtte. Aha. Tehát a saját próbámat azt már jóval előtte megcsinálom, én nem ott próbálok, csak tényleg a körülményeket próbálom, és viszont nem szeretem kiégetni, tehát én a rossz főpróba jó előadás híve vagyok, uh-huh. Tehát jó, legyen meg a próba, arra, ami szükség van, tudom, én tudom. És akkor az előadás tud jó lenni. Sokan meg például azt választják, majd én most megmutatom a próbán, hogy ez milyen jó lesz, és aztán meg nem sikerül az előadáson. Én azért a fordítottjában hiszek, de azért, mert, és azért szeretek úgy válogatni, és nem is szoktam fellépni egyébként pont ezért, mert nincsen repertoárom, mert egy-egy dalt szeretek. És ez például, ez az Alabama song, ez valami érnek. Én nagyon szeretem Kurt Weill-t egyébként, és ha csinálnék egy estet, akkor az tuti biztos, hogy egy Brecht Kurt Weill este.
Csináld meg, annyira
az
szeretném.
Az Ute Lemper csinált, az egy német színész, aki a Broadway-n is, ugye, a Chicago-ban volt, Roxy Hart, és én nagyon rajta vagyok. Ezen nem tudom, hogy mennyire, szóval, hogy ez most manapság, vagy ma ez hogy lenne értékelhető, redes, ugye, legalább meg lehet csinálni 4 nyelven. Mert meg lehet csinálni magyarul, angolul, németül és franciául. Uh-huh. Nem beszélek franciául egyébként.
Mondjuk a 4-ből csak ezt az egyet nem beszéled.
Igen.
Nem olyan rossz arány, ne arra
buszoljam. Nem rossz arány egyébként, de hogy a francia, igen. És ha valamit csinálnék, akkor az lenne, és ez mindig újra meg újra előjön bennem. Csak azért mégiscsak az egy ilyen nagyon, az egy 100 zongorás előadói est egyébként, nem olyan bonyolult.
De pont ettől bonyolult. Ezek
hát
mindig
úgy,
pont
igen,
ettől.
De nem úgy, tehát úgy értem, hogy összerakni nem bonyolult, de hogy kit érdekel ez?
Hát figyelj, én elsősorban feliratkoztam. Úgyhogy, de tényleg, és egyébként azt hiszem, hogy aki látta azt a műsort, biztos vagyok benne, hogy mindenki többet akar belőle, mert egyrészt tényleg megkökkentő az, hogy mennyire ostoba sztereotípiákban tud még mindig egy csomó ember gondolkodni veled kapcsolatban, meg nyilván egy csomó más művésszel kapcsolatban, igen, is. És ugye ehhez képest meg, amikor azt kéri tőled a Szirtes Tamás, hogy válasz valamit, ami te vagy, akkor előállsz egy ilyennel.
Igen. Pont egyébként vele, tehát nem is véletlenül választottam ezt miatta is, mert ő csinált nekünk egy Kurt Weill vizsgát a színművészeti főiskolán, ami fantasztikus volt, ez egy nagyon jó fél év volt Kurt Weill-el, az volt a kedvenc fél éve, még a Shakespeare fél évünk volt még nagyon jó nekem, ami így kiemelendő. Az is a Szirtese volt. És aztán ezt az egész Kurt Weill dolgot, ezt ő megcsinálta a MIPA-ban. Uh-huh. A Hamann Péter volt az egyetlen férfi, édesdrága jó Péterem, és azt hiszem, hogy hatan voltunk lányok mellette, és imádtam azt az előadást. És igen, ezek azok, amik, másik egy Sondheim volt, amit szintén nagyon szerettem. Ezek nehéz zeneszerzők, szóval én azért mondom, hogy én megcsinálnám, csak ezek olyan nehéz zeneszerzők, például a Sondheimnek is fantasztikus színdarabjai vannak, ott van a Sweeney Todd.
Pont ezt akartam, hogy az az álom.
Az az álom szerepem, de azt nagyon nehéz. Szóval ez egy nehéz anyag néző szempontból.
Igen, én mindig ilyenkor vagyok picit dühös, amikor valaki azt mondja nekem, hogy én nem szeretem a zenés színházat, vagy én nem szeretem a musicaleket, tényleg.
Én sem szeretem a musicaleket, megmondom neked őszintén. Mert egy csomó rossz musical.
Na jó, tehát de közben megérted, ott van egy csomó olyan,
hát
ami...
Tehát, hogy... jó, de hát azok is, tehát az On Time is majdnem, hogy opera.
Pontosan.
Tehát a musical és az opera között azért van egy, nem is tudom, minek nevezik ezeket, hogy van-e ennek ilyen neve, hogy...
Szerintem van egy ilyen szürke zóna.
Van egy szürke zóna, de...
Na például egyébként Ötvös Péter, aki óriási rajongója szintén Sondheimnek, az Angyalok Amerikában című operájában rengeteg a klasszikus nagy amerikai musicaleknek motivumait építette be zeneileg. És szerintem ez nagyon izgalmas, hogy milyen az egyes műfajok megítélése, miközben meg olyan sokszínű minden műfaj, hogy...
Igen.
Hogy ez is szimpla sztereotípia tulajdonképpen.
Úgyhogy igen, érdekes nekem is, és musical, nem, én nem szeretem a musical.
Jó, miközben?
Tényleg nem. De figyelj, ki lehet kergetni a világból. Tényleg, tehát beülök musicalekre, meg én jó magam csináltam a musicaleket, és azt gondolom, hogy, és ott is egyébként csináltam volna jóval többet, csak nem volt kedvem egy csomóhoz, mert azt mondtam, hogy hát bocs, de ezt nem akarom, vagy azt nem akarom.
Jó, de azért a nagy klasszik Broadway musicalek, az egy külön kategória talán, a műfajon belül
is. De vagyok egyre Fantommal is ki tudsz kergetni engem.
Most
pedig gyönyörű szép.
Eljött az a pont, hogy elmondjam, hogy én gyerekkorom óta rettegek az Operaház Fantomjától, soha nem, tehát engem, én kaptam már jegyet rá, képzeld el ajándékba, és nem mentem
el. Megnézni, meg gyönyörű a zene, meg én is láttam, a Madásban is láttam, meg láttam Angliában, minden, de azért, igen, szóval, meg ezek a Disney musicalek, az más, mert ugye azok eleve rajzfilmek, tehát az is a Disney musicalek is egy hatalmas élmény. De például nekem jobban tett, nekem ezek a Kurt Weill-ek, akkor Sondheim-ek, akkor azért ott van egy csomó Fosszi.
Te egy kicsit az ilyen sötétebb árnyalatú abszolút, dolgokat igen, szeretem.
Hát meg a jazzesebb vonal, tehát ezek inkább ilyen más a zenei világuk.
Amikor jelentkeztél akkor még főiskolára, színművészetire, hogy a téged elsőre felvettek, és azt is tudjuk, hogy van akinek ez, tehát hogy nem elsőre sikerül, és hogy itt is meséltek már arról a Pofilter stúdiójában, hogy ki mennyire akarta, és hogy akart megérni rá, hogy fölvegyék, stb. Neked elsőre sikerült. Úgy, hogy egyébként a te eredeti vágyad az a jazz tanszak volt.
Igen.
Utána azon elgondolkodtál, hogy mi lett volna, vagy hogy alakul az életed, ha azt mondod mondjuk egy év színművészeti után, hogy hát, jó, köszönöm szépen, de hogy én inkább azért mégiscsak megpróbálkoznék a jazz tanszakkal.
Azért nem, mert valószínűleg az volt a jó a musical osztályban, és tényleg nagyon meglepett, hogy fölvettek, de valószínűleg azért, mert tényleg egy nagyon, nagyon jó énekes voltam, és akkor, mivel a jazz tanszakra felvételiztem előre, tényleg baromira képzett voltam minden szempontból, jazzének, klasszikus ének, minden, tehát ott azért, mert én a jazz tanszak felvételére készültem, és azért zeneileg nagyon, nagyon a toppon voltam, és valószínűleg meg egy nagyon jó táncos voltam, és ez a musical osztályban ez nagyon fontos volt, és akkor tehát, hogy majd a prózáját is helyre pofozzuk. Úgyhogy ezért vettek föl szerintem elsőre, tehát főként a zeneiség miatt. De azért nem gondolkoztam el utána, mert már elsőben olyan komoly zenei vizsgáink voltak, amikre azt mondtam, hogy ó, hát erre érdemes maradni. Uh-huh. Tehát azért mondom, amikor Sondheim, Kurt Weill volt egy, Jézusom, mi volt még egy, hát izé a West Side Story-t, volt a West Side Story volt a másodéves vizsgánk, szóval olyan zenei anyagba volt részem, a Béres tanár úrral voltak operák.
Hát és aztán volt vizsgánk. Ugye a híres Chicago, ami a vizsgálőadás.
Szóval, hogy olyan jó volt ez a musical osztály arra, hogy ténylegesen azzal a zenei világgal találkozzak, amivel találkoztam volna a jazz tanszakon is. Úgyhogy nem, utána már nem jutott ez. Ráadásul egyszer csak az évek során ott találtam magam ugyanúgy stúdiókba vokálozni, meg énekelni, ahol azok a lányok voltak, akikkel együtt felvételiztem a jazz tanszakra. Tehát, hogy nagyjából ugyana felemen, csak ők nem lettek színészek, hanem maradtak énekesek, én meg színész lettem, aki egy csomó tök jó dologba be tudott szállni énekesként a képzettségem miatt.
A szinkronizálás, az mit adott a pályádhoz?
Hú, azt én nagyon szeretem. Én nagyon szeretek ilyen elbújtani, tehát én szeretem a verses felolvasókat, hangos könyv, szeretek elbújva lenni, azért szerettem volna vokalista is lenni, meg azért szeretek stúdióba dolgozni, mert akkor így tudok tényleg az anyagra koncentrálni. Mert igazából az egész színészetben tényleg a mesterség részét szeretem a legjobban. És az, hogy nekünk színészeknek a hangunkkal kell festeni, kvázi. És engem meg is tanítottak nagyon rendesen beszélni, egyébként nagyon sok sírás és kínszenvedés árán, de a Torockai Lucia és az Avar István tanárúr, ők aztán tényleg kiverték belőlem.
Na de mi volt ebben olyan nyögvenyelős?
Hát nagyon, én nagyon nem tudtam szépen beszélni. Tehát nekem magasan volt a hangom az ének miatt, és hadartam állandóan, és így beszéltem. És akkor felvettek, és azt mondták, hogy hát ez nem színész hang, tehát ezt nem fogja senki érteni, nek nincsen zöngéje, hát nem tudok bebeszélni egy színházat. És akkor egyszer csak tényleg nagyon, tehát én a beszédóra után még jártam külön órára a színművészetének, maradnom kellett, meg szóval nagyon, és megértem, mert aztán azt hiszem, hogy tényleg első között mentem az osztályból szinkronba. Uh-huh. És ugye elkezdtem ezt megszeretni, és akkor elkezdtem megszeretni a hangom, mert ezt másképp egyébként nem lehet csinálni, hogy egyszerűen rá kell gyere, hogy a hangod az eszközöd, és tudod, mindenki maga visszahallgatja, csomó mindenki, jaj, nem szeretem visszanézni magam, jaj, nem szeretem visszahallgatni magam. El kell tudni ettől vonatkoztatni, és akkor egy idő után már elkezded élvezni a szöveget. Tehát te szeretem a szöveget rágni a számban például. Tehát az irodalom is a főiskolán. Utáltam verset mondani, mert hogy nem értem, meg nem tudom, hogy kell, meg... És aztán, ahogy megtanulsz beszélni és használni a hangodat, úgy el tudod kezdeni úgy az anyagot is meggyúrni a szádban. Igen, ez ilyen nagyon hülye hangzik, de tényleg így van, hogy a szinkronok azok nagyon, meg hát tanulsz, tehát állandóan karaktereket kell utánozni a szinkronban. Az a jó, hogy ugye utánozni érdemes a jót, és a szinkron utánzásból áll, és az utánzásból rengeteg technikai dolgot is, meg színészi dolgot is elsajátítasz.
Piszok nehéz. Én egyszer próbáltam életemben, tényleg? Iszonyatosan nehéz, mert hogy egyszerre legalább három dologra kell figyelni.
A színészet alapból olyan, hogy egyszerre minimum három dologra kell
figyelni. Igen, és akkor itt még egy számláló, hogy a mozdulattal is, a szájmozgással is azért szinkronban legyen. Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz feladat.
Összetett egy feladat, igen.
Nagyon sokféle dolgot csináltál, és még a filmeket, tévét még nem is említettük igazából, de hogy azon gondolkozom, van-e valami olyan, amit nem tudnak róla, hogy te csináltál, de a szívednek nagyon kedves szerep, vagy szinkron, vagy tehát, hogy ami nem lett különösebben közismert rólad, de valamiért neked mégis nagyon sokat jelentett.
Hú... Olyan szerep, vagy olyan, amit szerintem nem nagyon tudnak, az a Toy Story 2-nek a főcímdala, amit a Sarah McLachlan énekelt, és Oscar Díjas dal volt egyébként, annak én énekeltem a magyar verzióját. De nem tudom, meg én vagyok a hófehérke. Azért vagyok nagyon büszke, mert ez az új digitalizált verzió, amit most már mindenhol lehet kapni, meg a Disney csatornán fönn van, mert az eredeti hát 50, nem tudom, 8-as, vagy nem tudom, hanyas a hófehérke. Sőt, mi lehet, hogy...
Szerintem korábbi, 40...
Korábbi.
40...
Hát valami, igen, most, hogy kimondtam ezt az 58-at, nem, az lehetetlen.
Nem, 42 talán, de
valami,
lehet, hogy...
Tehát valami nagyon régi, igen. Ott a Váradi Hédi volt a magyar hangja a hófehérkének, és a Házi Erzsébet énekelte, mert az is majdnem ilyen,
wow,
ilyen opera szintű. És akkor a Disney csinált meghallgatást rá, amikor ezt azt hiszem 2000 körül digitalizálták, és újra színezték meg. És akkor kellett csinálni, ez úgy nézett ki a Disneynél, hogy ma filmet csináltuk, és akkor kellett adni hangmintát. Mind a szinkronban, akkor ilyenkor fölmondasz egy pár jelenetet, amit elküldenek a Disneynek, Illetve az ének részében is pár dalból föl kell énekelni egy pár sort, és akkor elküldik a Disneynek. És itt például a Disneynél nagyon-nagyon-nagyon az utánzás a lényeg, az, hogy egy az egybe azt akarják hallani.
Szoktunk látni ilyeneket, amikor a különböző országok verzióit a végén összeválják YouTube-on, és hogy mennyire hasonló hangkarakter.
Muszáj, nekik ez a mániájuk. Ők semmi nem nézik, hogy ki ez, hány éves, semmit nem néznek, csak a hangmintát hallgatják meg, és a hangminta alapján választják ki, hogy ki lesz a szereplő. És ott igen, ott az történt, hogy megkaptam mind a szinkront, és megkaptam az éneket is egyben, és hát az mondjuk egy, az volt egy igazi nagy tanulmány, szóval az iszonyú nehéz volt, hogy, és ráadásul úgy is, hogy még eredeti, tehát a hangsávokból, hogy le van védve az egész, benne vannak hagyva, például amikor egy kicsit énekel, vagy la-la-la-la, éneket csinál, abból benne vannak eredetik is hagyva. Tehát picit néha bele van keverve az eredeti is, milyen jogi szempontból. De az nekem egy nagyon kedves munka volt, ráadásul azért is volt kedves munka, mert most az előbb ugye elmondtam, hogy nem névre választották a szerepet, hanem hangra, de akkor volt az én apám a Disneynek a zenei rendezője, és akkor az volt, hogy apuval dolgoztam. Mindig nagyon ijesztő, mert az apám nem az elfogult apuka, hogy jaj, olyan ügyes leszek kislányom, hanem akkor ő háromszor olyan keményen dolgozik velem, csak azért is, hogy nehogy az legyen, hogy azt hiszik, hogy a lányom azért ő a hófehérke, nem tudom. És az egy fantasztikus, az apám egy nagyon jó zenész, és egy nagyon jó zenei rendező, és ő is tényleg olyan, aki, ahogy mint a beszédtanáraim, hogy ők aztán a maximumot hozták ki belőlem, és emlékszem, hogy nagyon hosszú meló volt, és nagyon mindig éjszakánként dolgoztunk, mert ugye én is játszottam színházba, stb., és a stúdió munkák mindig ilyen 10-től 2-ig, és éjszaka mentem.
A legjobb kor, hogy akkor vagy a legfrissebb?
Nem, egyébként akkor úgy föl vagy ébredve, meg be vagy hangodnál, vagy minden, és akkor rengeteg munka volt, de hát ez nekem egy nagyon...
És tanulságos volt édesapáddal dolgozni? Tehát igen, megismertétek egymást?
Igen, attól is lettem ilyen maximalista, mert ő is nagyon az, tehát a szóvégek, egy hang hossza, a magánhangzók és a mással hangzóknak az aránya. Nagyon, igen. Meg az apám ebből az egész, hát úgy nőttem föl, hogy nálunk mindig a Hernádi, a Kern, a Vojtági, a Bondrogi Gyula, tehát nálunk állandóan ilyen színészek voltak meg, mert apuval dolgoztak valami zenés valamin, és akkor meg vitt engem színházba, amikor próbáltak valamit. Azt én teljesen ebben nőttem fel, és én láttam, hogy ő mennyire maximalista ebben, és mennyire profi, és ez tök jó, mert ezt láttam természetesnek, hogy ezt csak így érdemes csinálni, hogyha ennyire maximalista vagy.
Egy interjúban azt mondtad, hogy hát ilyen sztereotíp vélemények szerint ilyen fiúslány voltál, vagy fiús kislány, és hogy mindenféle dolgokat csináltál, volt zenekarod például, mesélj már erről, légy szíves, mert erről nem találtam túl sok infót.
Hát a zenekarom az egyébként az azért érdekes, az úgy lett, hogy a fiúslány úgy vagyok, hogy három unokabátyám van, és velük nőttem fel, és az ő társaságuk és a barátaik, tehát az ott így mindig ilyen fiús programokba kellett részt venni, ami azért úgy nagyon jót is tett nekem szerintem. Meg a mai nap igen, nagyon féltő testvérek. A zenekar viszont, ami szintén ilyen nagyon, ugye fiúk voltak, csak én voltam az énekes, az úgy kezdődött, hogy egy barátommal elkezdtünk zenélni egy ilyen nyári bulén a tűz mellett, és akkor a barátok mondták, hogy jó, hát ez tök jól megy, lépjétek már fel. És akkor egy picit elkezdtünk fellépni a Póló Páv nevű helyen a Batthyány téren, ketten, ő gitározott, énekelt, én meg énekeltem, és akkor tök jól ment, jaj, akkor van egy billentyűs haverunk, szálljon be, akkor legyen egy basszeros, de akkor mi lenne, ha lenne, akkor ez is összeállt egy zenekar, majd akkor a zenekarhoz akkor egy fúvós szekciót csatlakoztunk, és így alakult ki a Cool Miners zenekar, akik mai napig egyébként létező zenekar, csak aztán, amikor én a színművészeti miatt én nem dolgozhattam az első két évben, akkor hát például Zséda énekelt a Cool Minersban, akkor énekelt benne a Farkas Zsófi, énekelt a Micheller Mirtil, szóval, hogy sok nagyon jó énekesnő énekelt a Kurtfeil, tehát nagyon...
Ez egy jel, hogy neked muszáj lenne énekelni. Ennyi. Cool Minerssel Kurtfeilt énekelni. Na, mondjuk azt tényleg meghallgatnám.
Na,
csak ez nem volt meg, hogy te, hogy épültél igen. bele ebbe a történetbe. Az nem merült fel, hogy könyvzene legyen az utad?
Nem. Nagyon lusta vagyok haknézni. Végtelenül lusta vagyok bárhova menni. Tehát például, amikor verses
mondja ezt, a Montanában tehe neked terelő
hát
oroszlán szonya.
Annyira komolyan nem tudom, miért vagyok ilyen lusta, hogy igaz van, hogy van egy verses felvásár, és első kérdésem, hogy hova? Nem vagyok hajlandó, nem tudom, 50 kilométerrel a kényelmi körzetemen kívül menni. És akkor Budapesten van, jó, akkor elvállalom. Hó, Szegeden? Nem már. Pedig imádom, és mindig, amikor elmegyek, akkor tök jól érzem magam, meg szeretem a vidéki városokat. De hogy így az utazás rész, tehát ülünk a kocsiban, és megyünk, meg akkor nagyon sokat tájoltam én is régen.
Bezzek, a lóval kellene menni.
Az más lenne. Igen, az más lenne. Úgyhogy nem. Nagyon sok zenész ismerősöm van, és imádnak úton lenni. Én nem szeretek úton lenni.
Van egy másik biztos pont az életedben, bár igazából nem tudom, hogy a biztos pont maga a Brigi és Bruno, vagy Szabó Győző, vagy tehát, hogy hogyan vagytok ti egymásnak biztos pontok?
Hát mi nagyon biztos pontok vagyunk. Múltkor volt egy hozzászólás, és nem tudtam eldönteni, hogy ez mondjuk valami rossz fej, vagy jó fej hozzászólás, hogy ez a két ember nagyon össze van nőve. És tudod, ezt értelmezheted így is, meg úgy is, de hát ez így van. Tehát, hogy akárhogy értelmezed, tényleg össze vagyunk nőve.
Hogy nőttetek ti ennyire össze?
Ez egy rettentő szerencsés, mind szakmai, mind baráti találkozás volt a miénk. A baráti előbb volt, mint a szakmai, de valahogy erre a Herendi Gábor akkor nagyon ráérzett, amikor castingolta valami Amerika Egyet, ott lettünk mi szakmailag jóba. Előtte emberileg a színművészeti főiskolán ismerkedtünk meg, amikor a Győző meg volt hívva egy előadásra az Audrey színpadon, és én éppen büféztem. És akkor ott találkoztunk. De hát ilyen könnyű, ez nagyon nagy szerencse szerintem egy színész életében, hogy egy olyan partnert kap. Nagyon, én egyébként tényleg szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon jó partnereim voltak mindig. De ez egy kivételes dolog, amikor olyan szinten vagy a partnerrel szimbiózisban, hogy pontosan tudod, hogy hogy fog kijönni a száján a mondat, hogy az hogy fog hangzani, milyen, mekkora szünetet tart, milyen tempója van. Tehát elolvasom a jelenetet, és pontosan tudom, már akkor tudom, hogy fog hangzani, vagy hogy fog kinézni, amikor a kezembe kerül csak.
Amikor meséltél, hát több interjúban is felkutattam itt most mindent rólad, arról, hogy a Herendi annak idején hogyan castingolt, tehát hogy mennyire utána ment azoknak, akiket később beválogatott a valami Amerika Egybe, hogy mindenféle előadásaitokat megnézte, hogy nem csak ilyen külső, tehát nem egy felületes casting volt, és nyilván ez pontosan ezért is lehetett ennyire jó ez a szimbiózis közöttetek, mert annyira sok szempont szerint voltatok igen. összeválogatva. Az jutott eszembe, hogy nem tudom, olvastad-e a Jó barátok könyvet, ahol nagyon hosszan, nagyon
igen,
a casting folyamatról, igen. Hogy mennyi mindennek kellett stimmelni, igen. és hogy hogyan mérlegeltek, mik voltak a prioritások, mi mindent meg kellett tenni, hogy valaki benne legyen végül a Jó barátokban. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy pont ez az egyik titka egy ilyen sikersztorinak, hát mint abszolút. A valami Amerika Egy, hogy ennyire tudod azt, hogy mit akarsz látni, és ehhez kik a legmegfelelőbb emberek.
Meg ha nem élvezik a közös munkát a színészek, akkor az azért jó esetben nem látszik. Nekem is volt ilyen, hogy nem tudtam jól együtt dolgozni a kollégával, de senki nem vette észre. De hogy amikor azt látod, hogy a színésznek is örömjáték, és szeretik egymást, és tényleg szeretik egymást, és nem csak eljátszák, meg nem tudom, akkor az szerintem az átjön, meg az lejön, és az nagyon az szereti a néző, amikor egy ilyen kis, jaj, látom én, hogy egyébként ők egyébként is nagyon jóban vannak, meg egyébként is nagyon szeretik egymást. Igen, de hát a casting az mindig kulcs. Tehát az... hogy én mindig egyébként, amikor látok valami jó filmet, egy jó, akkor mindig oda megyek a casting direktorokhoz a végén, hogy te figyelj, ez nagyon el volt találva, ez meg az a karakter, és így. Mert azért az, hogy csomó mindenki mindenfélét el tud játszani, de olyan jó, amikor jól van kiosztva egy szereposztás.
De érdekes, és te oda mész és mondod nekik?
Igen,
ezt szerintem nagyon jól eshet.
Jó a casting. Igen.
Ez nagyon jól esett. Szerintem fontos. Erre nagyon kevesen gondolnak akár, hogy nem, hogy oda menjenek megjegyezni.
Nem csak az, mert ez fontos, és akkor tudod, hogy, tehát mert ha látod, hogy jó a casting, amit csinálnak, és látod, hogy jól válogatnak, akkor tudod, hogy legközelebb, ha velük dolgozol, akkor ez is át van gondolva például, hogy mondjuk miért téged hívnak, vagy mit akarnak egyáltalán. hogy ez is nagyon régen, ez nem volt Magyarországon, annyira nem volt, minden kis ország voltunk, meg most már fölhingoltabb a szakma, tehát azért is csinálnak castingokat, mert beválogatnak nem színészeket is filmekbe, régen ez nem így volt, tehát régen könnyebb volt, mit 50 színész, és akkor ők csinálták a tévéjátékokat, a színházat, meg a nagyjátékfilmeket, de ez ma már azért sokkal nehezebb, és ezért jók a casting direktorok, azért nagyon fontos meló, meg most már, és picit úgy vagyunk, az én korosztályom is, hogy kicsit így derugálni, ha nekünk a casting, hogy de hát ismertek, meg kisország vagyunk, minek, de közben az a helyzet, hogy mi is ismerkedünk az anyaggal, ismerkedünk a partnerekkel, akikkel castingolnak, meg úgy jobban belelátsz. Szóval, nem, szóval én is most már megbarátkoztam ezzel a casting dolgon. Nagyon, nagyon nem szeretek castingolni egyébként, mert izgulok, mert sokkal jobban tudok úgy teljesíteni, ha megvan, hogy tudom, hogy engem akartak erre, és bizalom van, és amikor a casting az csak egy ilyen, na nézzük meg, hogy mit tudsz, és rögtön gyomorgörcsöd van, hogy jaj, ugye nem voltam rossz, elrontottam, rossz voltam, ezt keresnek, azt keresnek, meg tudom csinálni máshogy is, de csináljam meg máshogy is, de miért mondták, hogy köszönöm? Azért, mert rögtön jó volt, vagy azért, mert annyira rossz volt? Tudod, és kimész onnan, és borzasztó.
Hát ott nem véletlenül mondta Bartók Béla, hogy a versenylovaknak való.
Hát igen, az tényleg nem nekünk.
És a Brigi és Bruno karaktereiből, vagy a kettejük viszonyából, mi az, ami ennyi idő, kimondhatom, hány év?
20.
Tehát 20 év elteltével mi az, ami megmaradt állandó ezekből a karakterekből, és mi az, amiben változni kellett, vagy ilyen óhatatlanul is változtak?
A szerethetőségük, kedvességük és az egymás iránti szeretetük az nagyon megmaradt. Az, hogy megértek. Tehát szerintem igazából akkor volt ez el... Tehát, hogy mondjam... Tehát ha most castingolnám, akkor erre a korosztályra kell castingolni, mi most vagyunk.
Aha.
Tehát akkor voltunk mi túl fiatalok, én azt gondolom. Főleg azokhoz a témákhoz, ahol gyerekvállalás, barátok válnak, szakmai kiégés, stb. Hát 25 éves voltam. Hát nyilván megoldottam a feladatot, ahogy, de hát ha visszanézem, azt mondom, jaj, de aranyos. És akkor most meg az van, hogy most ezek a mondatok sokkal igazabbul hagyják el a szánkat. Hogy...
Tehát lett egyfajta mélysége?
Persze, hát egy mélységet, egy igazsága. Hát sokkal igazabb az, amikor azt mondom, hogy 20 éve nem tudod megjegyezni, hogy amik a méreteim. Most ezt 25 évesen kimondom, hogy 20 éve nem tudod megjegyezni, mik a méreteim, akkor nem igaz a mondat.
Aha.
Úgyhogy sokkal mélyebb lett, és igazabb lett szerintem.
Te hogy állsz az öniróniával?
Nagyon jó.
Igen, mert amikor civilben beszélgettünk, akkor nagyon sok erre utaló mondatod van, meg ha lát az ember téged mondjuk így, amikor nem action van, és nem fellépsz, vagy nem beszélgetünk, akkor így arra enged következtetni a viselkedésed, hogy te nagyon szereted az öniróniát.
Szerintem az nagyon fontos. Ez egyik elengedhetetlen része annak, hogy az ember magával jóba legyen, és békében éljen önmagával, az, hogy tudjon magán nevetni. Az nagyon nagy baj, ha valaki nagyon komolyan veszi magát. Az nagyon nagy baj. Mert akkor az egy állandó figyelem, az egy nagyon fárasztó. Mit gondolnak, mit gondolok, megfelelek-e, nem lehet elrontani, nem lehet hibázni, mert pedig miért ne lehetne hibázni? Hát abból tanulunk, emberek vagyunk, hibázhatunk. Teljesen... Szóval kell, hogy tudni. Irónia meg önirónia nélkül azért az úgy nehéz. Legjobbakat tudom magamon nevetni.
Tudod, hogy mi az, amiből a legjobban érezhető az, hogy te sokat éltél Amerikában?
Na. Hogy már akcentussal beszélem a magyart?
Nem, hanem abban, ahogy magadról beszélsz. Rendszeresen tapasztalom azt, amikor a diákjaimmal ilyen önismereti gyakorlatokat végzünk, hogy arra nagyon-nagyon egyszerű kérésemre, hogy mondjanak három dolgot, amiben ők jók, és nagyon jók.
És nem mennek?
Nem, mert abban szocializálódtunk, hogy nagy képű vagy. Akkor.
Magyarok nem, igen. Ez nagyon érdekes. Amerikában meg pont fordítva van. Hogy ott az egót nagyon, vagy nem is az egót, nem ez hülyeség, mert az ego az manapság már mást jelent, de hogy nagyon próbálnak magabiztossá tenni, mert ott aztán van verseny. És ha ott nem hiszed el magadról, hogy te vagy a legjobb, akkor elvesztél. Tehát ott akkora verseny van, hogy ott muszáj beledöngölni a fiatalokba. Hogy... És egyébként tök érdekes, mert én nem gondolom semmiben sem, hogy én jobb lennék, vagy én lennék a legjobb, vagy teljesen tisztában vagyok azzal, hogy miben vagyok jó, pontosan azzal, minél többet tudsz, annál jobban tudod, hogy mit nem tudsz, tisztában vagyok azzal, hogy miben vagyok nagyon rossz, ezt meg kell próbálni valahogy tisztán látni. De azt is el kell fogadni, igen, ebben jó vagyok. Igen. Mert különben nem tudod, hogy merre menjél. És abban nem is szabad, hogy elbizonytalanítsanak.
Na, ezt így ki fogom vágni, jó. És megmutatom a diákjaimnak. Le fogom játszani nekik, hogy pont, ez iszonyú fontos szerintem.
De az is mondasz. Fontos például, hogy ugye vannak, mit tudom én, te vagy a legjobb kislányom. Nem én vagyok a legjobb. De te vagy a legjobb, te vagy a legszebb, te vagy a... De nem én vagyok a legjobb. Tehát láthatólag mondjuk. Tehát,
de az épp elég, ha magadhoz képest a lehető legjobb vagy. Az épp elég.
Persze.
Az épp elég. És azért te mindig arra törekszel, hogy egyszer úgy fogalmaztál valamelyik beszélgetés során, hogy legalább 90%.
Legalább. Hát nem, hát a beletett energia, a hozzáállás, meg az akarat, az nagyon, az kőkemény. Hát ez legalább 90%, ha nem több, igen. A szerencse része is ott van, de a szerencsére ugye, a szerencse akkor fog jókor jönni, vagy akkor jönnek jókor a dolgok, hogyha készen állsz rá, és mindig, például színészként is, mindig karban kell tartani magát az embernek. Mondom úgy egyébként, hogy nem énekeltem évek óta, és ha jönne egy énekes megkeresés, akkor nagyon megijednék, de
elvállalnád, ha olyan lenne.
Ha olyan lenne, amit és akkor összeszedném magam, persze. De igen, szóval az ember azért tartsa karban magát, szellemileg is, meg mindenhogyan.
Te, mint oroszlán Szonya, önmagadhoz képest, vagy önmagadat szemlélve, szerinted miben vagy a legjobb? Mert hogy nem másokkal versenyezve értem ezt, persze, hanem hogy mi az, ami szerinted a legjobb benned?
Szerintem az empatikus készségem az elég jó. Meg a kommunikációs készségem. De ez egy összefügg. Tehát az emberekkel való megértés, megértetés, kommunikáció, tapintatos vagyok nagyon, de ez már nagyon sok tulajdonság, amit felsoroltam, mert azért mondanám az empátiát.
Szerintem ez így egy kalap alá tartozik
egy kalap
valahol.
Igen.
Igen. Nagyon bólogattam, abszolút.
Nagyon szeretem az állatokat, de ez nem tulajdonság.
De figyelj, az állat... Én rájöttem, Szonya. Hát te vagy hófehérke, basszus.
Úristen, hét törpével jönnek otthon.
Az erdő állatait, ott kinyitod az ablakot, és jönnek.
És tényleg.
Úgy tényleg.
És otthon főzök a törpéknek.
Na jó, hát akartam valami komolyabb végszót, hát most ez lesz a röhögés. De nem, már szoktam kívánni a vendégeimnek, tudod, mit kívánok? Ezt már az elején kitaláltam. Hogy azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas helyre kelljen szendvicset csomagolnod magadnak életedben még, és aztán minél többet mesélj ezekről a dolgokról, mert azt hiszem, hogy nagyon ritkán találkozom olyan emberrel, aki ennyire vakmerő dolgokat is megcsinál, meg ennyire szürreális dolgokat. Imádom ezt. Úgyhogy azt kívánom, hogy sok jó helyre vigyél magaddal a szendvicset.
Jó, így lesz. Nagyon szépen köszönöm, Adri.
Én is köszönöm.